igét hallgató gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét, amint a szól hozzánk a Királyok második könyve 25. részének válogatott verseiből, mivel ez egy hosszabb igeszakasz, helyünket elfoglalva kövessük figyelemmel Isten szavát. Uralkodásának 9. évében a 10. hónap 10-én megérkezett Nebukadnezár Babilónia királya egész hadseregével Jeruzsálem alá, és tábort ütött vele szemben. Körülötte pedig ostromműveket építettek. Ostrom alatt állt a város Citkija király 14. évéig. A 4. hónap 9-én már úgy elhatalmasodott a városban az éhség, hogy nem volt ennivalója az ország népének. Akkor betörtek a városba. A harcosok azonban éjszaka mind kimenekültek a két várfal közötti kapun, amely a király kertje mellett van, és bár a káldeusok ott voltak körös körül a város alatt, eljutottak a síkság felé vezető útra. A káldeusok egy csapata azonban üldözőbe vette a királyt, és utolérte a jerikói síkságon, mivel egész csapata szétszóródott mellőle. El is fogták a királyt, és elvitték Babilon királyához, Riblába, aki ítéletet tartott fölötte. Citkijá fiait szeme láttára ölték meg, aztán Citkiját megvakították, majd bilincsbe verték és elvitték Babilonba. Az 5. hónap 7-én Nebukadnezár király Babilónia királya 19. évében eljött Nebuzaradán testőrparancsnok Babilónia királyának az udvari embere Jeruzsálembe. Felgyújtotta az úrházát, a királyi palotát, fölperzselte Jeruzsálem minden házát és valamennyi palotáját. A testőrparancsnokokkal lévő egész káldeos haderő pedig lerombolta Jeruzsálem várfalait körös körül. Városban megmaradt többi népet, meg az átpártoltakat, akik Babilónia királyához pártoltak, a maradék népességgel együtt fogságba hurcolta Nebuzaradán testőrparancsnok. Csak az ország nincstelenjeiből hagyott a testőrparancsnok szőlőműveseknek és mezei munkásoknak. Összetörték a káldeusok az úr házánál lévő rézoszlopokat, továbbá az úr házához tartozó mosdóállványokat, meg a résztengert, és a rezet elvitték Babilóniába. És elvitték a fazekakat, a lapátokat, a késeket, a serpenyőket, és minden rézeszközt, amelyekkel a szent szolgálatot szokták végezni. És még a fejezet végéből olvasom. Jójákin Júda királya fogságának 30. évében a 12. hónap 22-én történt, hogy Evil Merodnak Babilónia királya abban az évben, amikor uralkodni kezdett, megkegyelmezett Jójákin júdai királynak, és kiengedte a fogságból. Jó indulattal beszélt vele, és székét följebb tette a többi király székénél, akik nála voltak Babilonban. Kicseréltette ruháit, és Jójákin állandóan vele étkezett egész életében. Ellátását állandó ellátásként a királytól kapta a napi szükséglete szerint egész életében. Szeretett testvéreim, találkoztam egyszer egy ilyen könyvvel, aminek az volt a címe, hogy etikus olvasás, aminek arról szólt ez a könyv, hogy hogyan illik bánni a könyvvel, hogyan illik bánni egy regénnyel például, és hogy nem illik bánni vele. Hát biztosan, amit most én csináltam, az valószínűleg a nem illő dolgok közé tartozik, ugyanis ez egy kétkötetes könyvnek a vége, és hát bizonyára nagy tiszteletlenség egy könyvvel szemben, hogyha pont a legvégét kezdjük el olvasni. Ugyanakkor mégis jó néha odalapozni a végére, pláne jó a Biblia legvégére odalapozni. Billy Graham mondta egyik evangelizációján, hogy kedves testvérek, én olvastam a Bibliát végig, és szeretném nektek elmondani, hogy a vége jó lesz. Hát ezt a történetet, hogyha elolvassuk, még nem nagyon érezzük, hogy olyan nagyon jó lenne a vége, de mégis arra nagyon alkalmas, hogy valami fontos dolgot kihangosítson, egy egész könyv üzenetét kihangosítsa, amit egyébként a bibliaolvasó kalauzzal, hogy egészen eddig a hétvégéig olvashattunk, aki az ószövetségi részt is olvasta. A Királyok könyvéről azt lehetne mondani, röviden és tömören összefoglalva, hogy az Ábrahámnak adott ígéreteknek a majdnem beteljesedését és azoknak a majdnem teljes elvesztését jelenti ennek a könyve. A majdnem beteljesedés és a majdnem elvesztésnek a könyve. Isten Ábrahámnak sok gyermeket ígért, népet ígért, és íme a nép elfoglalja a Kánaán földjét, és ott országot alapít. A népnek földet ígért, a földnek áldást, az áldást, amely tovább áradhat minden nép számára. És ennek a tovább áradó ábrahámi áldásnak a megtestesülése volt a jeruzsálemi templom. És ez egy nagy pillanat a Királyok könyvében, amikor az felépül, és az felszenteltetik. És ezen a földön Isten kívánta megmutatni az ő uralmát, és a népén keresztül bemutatni a világnak, hogy milyen az Isten uralma, hogy az igazságban és békességben uralkodik a népén. A nép aztán földi királyt is akart, és Isten megadta, és tulajdonképpen a dávidi királyságnak az volt a nagy feladata, hogy bemutassa az Isten pásztori vezetését, és hogy minden király aztán ezt a dávidi örökséget vigye tovább. Az áldás azonban feltételes volt. És a nép, és a vezetők, és főképpen a királyok sorra megszegték a szövetségnek a kívánalmait, a föld pedig áldás helyett átokká kezdett változni a lábuk alatt, megtöredezett, két részre szakadt, aztán teljesen kicsúszott a lábuk alól, itt, ahogy olvassuk a 25. részben. Az ígéret földje ketté szakadt. És aztán az Isten tisztelet is eltorzult a szívekben, a templomokban, az áldozóhalmokon, a mindennapi életben. És a szövetséget abban az értelemben is megtörték, hogy nem bántak megfelelően az árvával, az özvegyel, a jövevénnyel, és a királyok ugyan változó mértékben, de a környező népek uralkodainak szokásait kezdték el követni, és kezdték elhagyni az élő Istent. És aztán pedig szorgalmasan megismételni apáik és nagyapáik hibáit. A proféták újra és újra intik a vezetőket, a népet, és kevés kivétellel ez süket fülekre talál. Ebben a fejezetben már a királyság végnapjait látjuk. A nép nagy részét Babilonba viszik, a királyt legyőzik, hűtlensége miatt megbüntetik, a föld elvész, a város falai leromboltatnak, az örök városé, a templom, most már másodszor fosztatik ki, most már minden fémet, részt elvisznek onnan, rezet, és minden eszközt, ami valaha szerepet játszott az Isten tiszteletben, tehát se föld, se király, se templom, kérdezhetjük, mi van hát az áldással? Mi lesz az Ábrahámnak adott ígérettel? A könyv vége egy apró reménysugárral végződik, ahol egy már korábban elfogott királyt, Citki, a királynak a hivatali elődjét, aki még nagyon fiatalon adta gyakorlatilag föl magát, őt Babilonba vitték már korábban, és a soron következő babiloni király őt szabadon engedi, asztalához ülteti, és itt egy pici remény sugár van, hogy a történet az mégis folytatódik tovább. Egy Dávid házából való király még él. De tegyük fel a kérdést, hogy mi volt ennek a végjátéknak a legszembetűnőbb válságtünete? És ennek, erre a válaszunk nagyon röviden az, hogy a lázadás. A lázadás. Persze a lázadás az sokszor valami nagyon jogos érzésből, egy jogos veszteségből, egy jogos értetlenségből, vagy valaminek a tűrhetetlen viseléséből fakad. Hát sokszor még a saját szervezetünk is fellázad, hogyha úgy van. Itt ebben a történetben csak egy fejezeten belül olvasunk három lázadásról, de ezt számos előbbi lázadás előzte meg. Az első lázadás az, hogy amikor Babilon elfoglalja Júdát, akkor a király hűségesküt tesz, ez még Jójákim király volt, aki aztán persze ezt a hűség esküjét gyorsan megszegi, pedig az Úrra, az Izrael Istenére tette le ezt a fogadalmat, esküt. Aztán, amikor Jeremiás proféta ezért a maga ítéletes proféciáját elmondja, akkor ezt Jójákim széttépi és elégeti, és azt mondja, hogy engem ez nem érdekel, lázad az Isten ellen, ezután pedig Cidkia király kerül a trónra, akit Nebukadnezár szintén az Úr nevére felesket, hogy hűséges lesz hozzá. 9 évig, ez többi-kevésbé így van, majd egyszer csak föllázad, talán elfogja a vágy, hogy megmutassa, hogy van olyan nagy legény, hogy szembeforduljon a babiloni birodalommal, és talán bízik Dávid trónjában, bízik a városban, bízik a Dávidnak adott ígéretben, hogy az ő trónja örökre megáll Jeruzsálemben. És amikor felvonul ellene a babiloni király, akkor ilyetében még az Úrhoz is fordul, a megtérés és a megbánás jelét mutatja, elengedi a rabszolgákat. És aztán amikor első ilyen körben a babiloni sereg elvonul, akkor az első dolga az, hogy újra rabszolgasságba veti őket. Egy pillanatra, mintha értené a szövetségnek az értelmét, hogy mit is akart Isten kezdettől fogva ezen a földön, de aztán gyorsan minden el van felejtve. A következő ostrom azonban nagyon a lázadás minden erejével ellenállnak, de ez egy nagyon elkeseredett védekezés történik, amikor már az emberek szinte a halottakat eszik, és egy borzalmas, keserű harc kezdődik, és amikor elmenekül az ostrom végén, akkor elfogják a királyt, és aztán egy helytartót ültetnek a helyébe, Gedalját, aki békét kínál az embereknek, de a vezetők az első adandó alkalommal összeszövetkeznek ellene, és megölik, aztán persze megijednek Babilon bosszújától, és a vezetők és a jeruzsálemi nép apraja nagyja Egyiptomba menekül. De legfájdalmasabb persze minden lázadás közül a próféta Jeremiás elleni lázadás, aki folyamatosan inti a királyt, de az utolsó utáni pillanatban sem hallgatnak rá. Az ostromnak a legsűrűbb szakaszában, egy ciszternában várja a sorsát Jeremiás, és Cidkia is, ahogyan az elődei az Isten ellen lázadnak. Újra és újra elborul a tisztánlátásuk. És amikor Nebukadnezár megvakítja őt, és a fiait pedig levágatja a szeme láttára, akkor talán itt szembesülünk leginkább azzal, hogy mi a legijesztőbb a lázadásban. A vakság. És az, hogy úgy is maradunk. És beleragadunk. Meg hogy ennek áldozatul eshetnek a gyermekeink is. Mert mi is a lázadás? Tulajdonképpen a lázadás az mindenképpen megkülönböztető attól, hogyha az ember valami jogos és felháborító dolog kapcsán tiltakozik. Ez más, mint az ellenállás. Még attól is különbözik, hogyha az ember föllázad, mert időnként ez is szinte lelki törvényszerűség, hogy meglegyen. De a legnagyobb baj, hogyha az emberben a lázadás az állandósul. A lázadás az állapottá válik. A tagadás állapotává. Végül is a lázadás az ateizmus. A lázadás az Isten tagadás. A lázadás az pontosan az, ahonnan a történet rosszra kezd fordulni, Ádám és Éva tagadása és lázadása. És itt érdemes megállnunk egy szóra, mert nem tudom, hogy ki hogyan érzékeli, de másokkal együtt én magam is azt tapasztalom, hogy a lázadás szelleme az a palacból ma is szökik. És ez egy félreérthetetlen válságtünet. A mai világunknak a félreérthetetlen válságtünete. Tekintélyválság, bizalomválság, sokféle válság húzódik meg emögött. Itt van például az emberi jogoknak a követelése. Ha ez egy vélemény és mozgalom, és jót akar, nyilván nincsen ezzel baj. De ha ez átvált lázadásba, az félelmetessé válik. Ma, most csak egy példát mondjak, ma feministának lenni, egy új generációs feministának lenni annyi, mint meghirdetni azt, hogy lejárt a férfiak kora. Ma azt jelenti feministának lenni, hogy nyíltan kell gyűlölnünk a férfiakat, különösen is akiknek a kezében hatalom van. Nekik nem kéne ott lenniük, nem kéne lenniük. A lázadás jelentheti a tekintélynek a megtépázását, de magának a tekintélyt hordozó személynek is a megtépázását, ha arról van szó, az iskolában vagy az otthonokban. De ugyanígy felízhat a lázadás, ha azt mondjuk, hogy na ebből most már elég volt, hova megy így a világ, és meghirdetjük egy másik típusú forradalmat, és elkezdjük mondjuk gyűlölni a feministákat, és vagy a pestieket, vagy akárkit. És így is úgy is embertelenni válhatunk, független attól, hogy hol érezzük, hogy hol van több igazság, de hogyha ez a lázadás lelkülete és szelleme az bennünk gyökeret ereszt, akkor az ragadós, mérgező, az vak, az párbeszédképtelen, az nem válogat az eszközökben, és a lázadás az minden esetben szedi az áldozatait. Mire kell hát figyelnünk? Mire kell hát figyelnünk ebben a történetben is? Szóval egyrészt ott van a lázadásnak a félelmetes ereje, ez ott környékez bennünket is, és ezzel szemben mi van? Végső soron mi áll ezzel szemben? Ezzel szemben az Istennek a hűsége van. Az, hogy ő megmarad a szövetségben, azok ellenére, hogy az emberek időről időre szaggatják a szövetséget, annak a szövetét, annak a megtartó szövetét, hogy állandóan árulást követnek el, hogy felmondják a szövetségeket, és az életükben elhatalmasodik a lázadás. Az Isten heszedje, az ő hűsége, az ő irgalma, az ő kiérdemelhetetlen kedvessége áll ezzel szemben. Amikor Citkiát aztán Nabukodonozor elé viszik, akkor ez a király megvakítatja őt, és leöli a fiait, például statuálva azért, hogy lám, ez jár annak, aki lázad, ez jár annak, aki megtagadja a szövetséget. De azt látjuk a Bibliában, hogy itt a történet nem ér véget. Isten nem egészen így látja, hanem azt mondja, hogy ez a hűsége, az ő szövetsége, az akkor is megmarad, hogyha mi ellene lázadunk. Sőt, a jó hír az, hogy ebbe a szövetségbe akar visszavonni minket. A lázadásban a visszacsúszást látjuk, ami arra emlékeztet, hogy honnan jövünk, hogy mindannyian a lázadásból jövünk. Az első emberpár esete valahogy még Babilon tájához is kötődik. A történet mintha úgy végződne, hogy oda térünk vissza, honnan jöttünk. Egyiptom és Babilon lesz a két végállomás egyelőre, úgy néz ki. Egyiptomban menekülnek, és Babilonban. Mind a kettő a lázadásnak a helye. Az egyik helyen a fáraó lázadt az Isten ellen, a 10 csapás ellenére is végig megmaradva az ő lázadásába. Babilonban még, az ősi Babilonban még Nimród volt az, aki dühösködött az Isten ellen is. Az ő idejében épült a nagy Bábel tornya. És ez az a hely, ahol az Isten mindezt nem hagyta választ nélkül. És megmutatta, hogy az Isten részéről micsoda kitartást igényel ez, hogyha ő bármi jót is akar tenni az ő népével. De ugyanakkor mind a két hely az a hely, ahol megmutatkozik, hogy a történet mindig van folytatása, megy tovább. Elvégre ilyen környezetből hívja el Isten magát Ábrahámot, és azt mondja, hogy menj ki innen, ne maradj itt, menj ki innen. Ugyancsak Ádám és Éva esetén látjuk, hogy a lázadásban a bizalomvesztésnek a mérge munkál. Valóban jót akar nekem az Isten. Hát valóban a családom boldogságát akarja. Van egy kedves ismerősöm, aki minden esetben, amikor valamit őt borzoló üggyel találkozik, akkor azonnal ezt javasolja, írjunk petíciót, vagy gyűjtsünk aláírást. De ez valamilyen szinten azért tetszik, mert ez nem lázadás, mert ott van benne a bizalom, hogy van kinek benyújtani a petíciót. A lázadó az nem hiszi, hogy van kinek írni, hanem kezébe veszi a dolgokat, és nincs a szemébe tekintély. Nem látom Istent, mint szabadítót, ezért keserű lázadóvá válok, és cinikussá magával az igazsággal szemben. Ezzel szemben ott van Krisztus, aki a kereszten sem válik bizalomvesztetté, sem az ok nélküli gyűlölettel szemben cinikussá. Ezért lehet óriási különbség minden hasonlóság ellenére, mondjuk a tiltakozás és a lázadás között. A lázadásban a párbeszéd hiányát látjuk, a nyomát egyáltalán nem. Mindent elnyom a belső monológnak a zaja, és ahelyett, hogy igazán valakinek panaszkodnánk, ahelyett, hogy rákérdeznénk, hogy miért, hogy meddig, és hogy esetleg lehetne a másképpen, csak a saját hangos lázadásunk hangját halljuk. A lázadásban az Isten ismeret hiánya van. Ahelyett, hogy hitből tiltakoznánk, egyszerűen Isten ellen lázadunk. Amíg Citkiá lázadt, és harcolt és küzdött fanatikusan, addig Jeremiás a ciszternában sírt és panaszkodott. Amit felolvastunk a Jeremiás síralmaiból való rész, az már a pusztulás kellős közepén, a kiszolgáltatottságot átélve, de mégis azt mutatja fel, hogy van alternatívája a lázadásnak, a panasz, hogy ezt őszintén Isten elé mondjuk. Isten elé tárjuk. Vagy ahogy látjuk Jézus Jeruzsálem fölött megállva, ez a két végpont. Az egyik az örök lázadó város, másik a Jeruzsálem fölött síró Jézus, aki azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak téged összegyűjteni, mint kotlós a kis csibéit, de te nem akartad. A lázadásban kemény szív van, az irgalomban, a heszedben, abban van lehetőség a panaszra, és van lehetőség arra, hogy az ember a maga megtörtségében is, megindultságában sírjon, és odaadja magát, ahogy odaadta magát értünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus, ezért a lázadó világért. A lázadás az pótcselekvés is. Az őszinte szembenézés, a felelősségvállalás pótléka a lázadás. A bátor kiállás pótléka. A reformáció ügye ezért például, ha jól fogjuk föl, semmiképpen nem lázadás, mert bátor, hitvalló felegyenesedés van benne, és az kell, hogy legyen a motorja. A lázadásnak a szíve az az önigazolás, önmagunk egójának a növesztése, a sérelmeinknek a dédelgetése. Miközben a hesed, az irgalom, az a kapcsolatok helyreállítása igazságban és szeretetben, ahol még a sebek is gyógyulásra szolgálnak. Az egyik helyen a sebek, azok csak a lázadás motorjai, a másik helyen azt olvassuk, hogy mi az ő sebei által gyógyulunk meg. A lázadás az nem kér és nem ad irgalmat. Péter előkapja a kardját és levágja a templom szolga fülét, Krisztus meg meggyógyítja. És a lázadás a szabadságvesztés, a saját szabadságunk elvesztése. A lázadó azt gondolja magáról, hogy szabadságharcos, de csak az indulatainak a fogja, és eszköz a gonosz kezébe. Cikk ki erre a példa. A lázadásnak kénköves bűze van. A levert lázadó végül keserűségében saját maga ellen fordul. És miközben a hesed lényege a belső szabadság, amely önként odaadja magát. Hogyan beszél a belső szabadság? Hát például, most negatív átfordítva, egy keresztény ember nem mondhatja azt, mondjuk, hogy ha ez vagy az a politikai erő győz, akkor végképp tönkre tehet mindent, akkor nincs innentől kezdve semminek értelme, és el kell menni ebből az országból. Ez a lázadásnak a hangja. Mert a keresztény ember akármilyen párt is győz, meg kell őrizni a belső szabadságát, és tudnia kell, hogy miért van itt ezen az országon, hát azért, mert az Isten helyezte ide. Sok rosszat elmondtunk a lázadásról, de mégis van egy fájdalmas igazság, ami hátra van, hogy mindannyiunknak át kell menni rajta. Nem leszünk egyébként felnőttek se. Itt vannak a szüleim, ők tanúsíthatják, hogy ezt a részt én is abszolváltam. A lázadáson mindannyiunknak át kell menni, de nem szabad soha benne ragadni. Gondoljuk bele, mi történt volna akkor, olvastam erről egy tanulmányt, vannak mostanában ilyen történelmi tanulmányok, amik azt mondják, hogy mi lett volna, ha Waterloo-nál Napóleon győz, mi lett volna, ha Hitler Stalingrádnál győz, mi lett volna, ha valaki megírta ezt is, hogyha Czitkiá nem lázadt föl. Ha nem lázadt volna föl Czitkiá, akkor a nép maradt volna Judában, akkor nincs a babiloni fogság. Ha nincs a babiloni fogság, akkor nincs annak a megértése, hogy mi is az evangélium, hogy mi is a hesed, hogy az Isten egyszer csak azt mondja a fogságba lépő népének, de igenis az Úr uralkodik, és nem hagyott el benneteket, és az ő jelenléte visszatér a Sionra, és lesz templom, és lesz föld, és lesz nép, és az Isten helyreállít benneteket. Ennek a mély megértése nem lett volna. A Biblia nagy része nem lett volna megírva, hiszen a babilon fogság idején íródott a Biblia, az Ószövetség nagy része, és nyilván nem fogalmazódott volna meg úgy a messiás váradalom sem, és akkor valószínűleg nincs új szövetség, és akkor valószínűleg nincs Jézus Krisztus sem. Ez nem igazolja a lázadást, csak azt mutatja, hogy ezen át kell menni. És a mi személyes életünkben is így van ez. Ugye amikor van az a híres jelenet a Forrest Gumban, hogy a Den hadnagy megjelenik a parton lábak nélkül, ugye aki a vietnámi háborúban elveszítette a lábait, és ő meg akart halni, és nagy lázadásban van az Isten ellen, hogy hogy lehet így élni, és akkor egy éjszaka a hajón, mikor tombol a vihar, akkor kiabál az Istennel, és azt mondják a filmben, hogy bár ugye Den hadna sohasem mondta, de úgy gondolom, hogy megkötötte vele a békéjét. Mai ember lázadó természete épp egy alkalom arra, hogy megértse az evangéliumot, hogy megértse azt, hogy szükséges békét kötnie az Istennel. És megértse azt is, hogy benne maradni az viszont maga a kárhozat, benne maradni a lázadásba, az maga az elveszés. De a hesed, az Isten hűsége, szövetségi hűsége épp ezt jelenti, hogy azoknak, akik fölrúgták a szövetséget és föllázadtak, van visszatérés. Az Isten nem nyugszik bele, és visszafogad bennünket, visszafogad téged is. De ezen át kell mennünk, Isten adjon mindannyiunknak erőt ehhez, és értsük meg, hogy az ő hűsége nagyobb, az ő története még nem ért véget, ezért érdemes elolvasni, ahogyan Billy Graham is a történet végét, mert az jó lesz. Jó lesz az is, ami veled történik. Amen.